Legyen ön is tudatos fogyasztó. Egy érdekes poszt kedvencétől a Facebookon vagy az Instagramon. De nem lehet, hogy inkább bújtatott reklámot lát. Kiderül a tudatos fogyasztó műsorában. Döntsön okosan, hallgassa a Trend FM-en a tudatos fogyasztót. A műsor a gazdasági versenyhivatal támogatásával készült.
Folytatódik a Monitor délután tudatos fogyasztó rovattal. Kanyuk Lászlóval beszélgetek, a Knauf Insulation marketing vezetővel. Jó napot kívánok önnek még egyszer.
Jó napot kívánok.
Olvastam egy anyagot önöktől, ne égessük hétvégén az energiát, csökkentse energiafogyasztását, meg is mutatjuk hogyan, ez volt talán az anyagnak a címe. És ezen elkezdtem gondolkozni, mert önt fölhívtam, és két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy most az energiabiztonság az nagyon sok mindent visz a mi életünkben. Ez lett az első, talán a Covid után most ez került az első helyre. Aztán azon is gondolkoztam, hogy ehhez persze kell energiahatékonyság is, amiről nagyon sokat beszélgettünk eddig, most egy picit talán kevesebbet, mert hogy az energiabiztonság elvitte a fókuszt. Találtam egy mondatot az önök anyagában, miszerint az energiahatékonyság biztosíthatja az energiabiztonságot. Ugye jól idéztem?
Igen, abszolút.
És azt gondolom, hogy akkor van miről beszélnünk, ugye, amikor szigetelésről, korszerűtlenségről, elavult családi házakról kérdezem önt.
Pontosan.
Honnan kell indulnunk, az energiabiztonságtól, vagy az energiahatékonyságtól? Tojás vagy tyúk?
Induljunk az energiabiztonság oldaláról. Ugye a hétköznapi építészeti eszközökkel megoldható energiabiztonság az abban rejlik, hogy a primer energiaszükségletünket csökkentsük le. Tehát, hogyha 10-et fogyasztunk, és azt a építészeti megoldásokkal mondjuk 5-re le tudjuk csökkenteni, akkor már ugye fele akkora lesz az igényünk. Hogyha szűkösek az erőforrások, ugye akkor úgy járunk a legjobban, hogyha minél kevesebbet használunk föl abból, vagy minél kevesebbre van igényünk alapvetően. Ez jelenti azt ugye, hogy az épületeknek a mélyfelújítása, vagy az új építések esetében már egy szigorúbb energetikai követelménynek való megfelelés.
Hát igen, az újakkal vagyunk most kevésbé bajban. Azt gondolom, hogy az összes többi használtal. Ugye, hogy láttam az anyagukban 7 millió ember él családi házban Magyarországon, ezt a Knauf Insulation kutatása mutatja, a lakosság 70%-a, és akkor ebből 2 millió családi ház épült 80 előtt. Ez fontos a 80-as év? Akkor valami szigetelési újdonság betört a piacra?
Akkor kezdődött el maga a hőszigetelés, mint koncepció, vagy mint egy építészeti megoldás. Tehát a 80-as évek előtt ugye nem volt fókuszban az, hogy egy épület energiahatékony legyen, nem voltak hőszigetelve, ugye korlátlanul állt rendelkezésünkre a földgáz, innentől kezdve
nem voltunk rászorulva.
Hőszigetelés került az épületek homlokzatára, de mondjuk olyan 5 cm vastagságban az volt az átlag, volt, amelyik vékonyabb volt. Már akkor sem, de hát a jelenkor követelményeinek abszolút nem felel meg, most már azért a 15-20 cm homlokzati hőszigetelési vastagság egy elvárt és elfogadott érték. Az új építések esetében van egy úgynevezett új érték, egy hőátbocsátási tényező, ami egy hazai és európai uniós szabvány, tehát az új építések esetében már ennek a viszonylag szigorú szabványnak meg kell felelni. Felújítások esetében is azért erősen javasolt ennek a betartása, mert az ebbe fektetett pénz az többszörösen meg fog térülni.
Nem, egy ismerősömnél látom meg, ahol lakom ott is, hogy a szigetelésre szigetelnek rá az emberek, főleg most, hogy meg vannak ijedve.
Igen, viszont ez elég költséges megoldás, tehát azért javaslom, hogy ha hőszigetelünk, ugye ez több évtizedre meghatározza az adott épület energetikáját. Ne spóroljunk a hőszigetelő anyag vastagságán, mert valójában a teljes költségszerkezetnek az a 20%-a, de állványozni, pakolni, szakmunkát kifizetni, dűbelezni, ragasztani, ugyanúgy kell az 5 cm vastag homlokzati hőszigetelést is, mint a 20 cm-est, és ezek adják igazából a kiegészítő munkák, kiegészítő eszközök adják a költségnek a javarészét.
Igen, csak arra gondoltam, hogy a régi házakat, amin már volt, a 80-as kezdésben nem tudtuk, amit ön mondott, 5 centiről indultunk, aztán megjött az igény, az éjség, és most már pontosan tudjuk, hogy 15-20 centi kell, és aki akkor 5-tel, 10-zel szigetelt, azt látom most, hogy teszi rá a következőt. Nyilván dupla költség felejelvezett.
Persze.
Szintén ebben az anyagban olvastam, és erről azért mostanában sokat hallani, hogy ilyen energia inség van, meg lesz, hogy nálunk a lakóépület emeltek, mondjuk az a hazai energiafogyasztás, ha jól láttam, 32%-át adják, na azok aztán európai szinten is különösen energiapazarlóak. Ez megáll mindenféle összehasonlításban?
Egy passzív ház vagy egy energiatakarékos ház az olyan 15 és 50 kWh per négyzetméter éves energiaigényű, ami azt jelenti, hogy a téli fűtési szezon, a nyári fűtési szezonban ennyi primer energiát használunk el egy energiatakarékos épület komfortos lakhatásához. Viszont a hazai ingatlan állománynak a jelentős része 350-400 kWh per négyzetméter szintű primer energiafogyasztású, tehát itt ordító különbségek vannak.
Ez majd a rezsiben látszódik meg, körülbelül ugye tél közepén, tél végén.
Ez erősen forintosítható.
Európában ott inkább a hűtés, fűtés, ugye? Vagy leginkább talán a hűtés, ugye? Amik energiát igényelnek. Mi inkább fűtöttünk eddig, ők meg hűtöttek?
Most már a villamos energia csúcs napjai azok nyári napokra esnek, igen, tehát itt elsősorban a hűtéssel kell számolnunk. Ugye télen a fűtés viszi a prímet, tehát a földgázfogyasztás jellemzően azért a téli hónapokban, januárban, februárban szokott a csúcson lenni. Illetve hát a földrajzi adottságtól is függ. Ugye vannak olyan országok, például Svédország, ahol a hőszigetelést nagyon komolyan veszik, tehát önnélünk még a téli hónapokban is alacsonyabb fajlagosan egy családnak az energiaköltsége Magyarországon, csak azért, mert jól van hőszigetelve az épület. A téli országokban ugye a légkondicionálás azért erősebb, és ott a fűtésre kevesebbet is kell költsenek. Magyarország ez egy speciális a helyzet, ugye nálunk még van 4 évszak, tehát a télen nagyon fűtünk, nyáron pedig nagyon hűtünk.
Nagyon szeretnénk már hűteni, igen, ez mondjuk egy új szokásunk, ez az elmúlt 10-15 évben jött elő. Ha már ez a 2 millió korszerűtlen energetikailag korszerűtlen családi ház állít Magyarországon, köztük az enyém is, ami 80 előtt épült, akkor beszéljünk egy picit ezekről. Amit ebben az anyagban ugyancsak találtam és láttam, erről is nagyjából tudunk, azt gondolom, aki kicsit tudatos, az is tudta, hogy a hőszigetelésen a falakon át ugye elmehet a 35% az energiának, 25% a nyílászárókon, 15% a padlón, 25% a tetőn, így jön ki a 100%. Amiben mi az elmúlt években, ahogy láttam, meg ez nyilván a forgalomból is, meg ahogy forgalmazókkal, gyártókkal beszélgettem, abban is kitűnt, mi most mindent, amit tudtunk, szigeteltünk, és ahol tudtunk, ott nyílászárót cseréltünk. Nyilván ez pánikszerűen a következő hetekben, hónapokban is megtörténik, már amit persze rövid idő alatt kivitelezni lehet, meg még embert is talál hozzá a tulajdonos.
Ha szabad javasolnom, akkor sosem hozunk pánikszerűen döntést. Tehát kezdjük mindig azzal, hogy történjen egy energetikai audit. Szakemberek kijönnek, fölmérik az épületet, hogyha megvan a tervrajz, az nagy segítség, ha nincs, akkor az is el fog készülni. Tehát jelen pillanatban milyen energia szükséglete van az épületnek, ez az első lépés, hol vannak az igazán kritikus pontok az épületben, és azt hogyan lehet orvosolni, amire szaktanácsokat kapunk, illetve egy költségvetést is, hogy körülbelül milyen befektetésen, milyen eredményt érhetünk el az adott épületnél. Ez pár tízezer forintból megvan. Mindenképpen ezzel kezdjük, mert minden épület más és más, tehát ami a szomszédunknál működik, nem biztos, hogy nálunk is ez a kritikus pont. Ez a felmérés viszont segít abban, hogy ne költsünk el százezreket, milliókat adott esetben feleslegesen az épületünkre, anélkül, hogy valódi energia megtakarítást érnénk el. Ha betartjuk az energetikai auditban megfogalmazott ajánlásokat, akkor 99%-os biztonsággal az előre kalkulált számok a valóságban is érkezni fognak.
Teljesen igaza van, békeidőben ezt így kéne tenni, ha az ember előrelátó, okos, bölcs és a pénztárcáját is félti. De most ugye a hírek hatására, a várható rezsiszámlák előszobájában, ahogy én látom, boldog-boldogtalan próbálkozik valamiben, és ez a hírek is, a hírekben is meglátszik. Mindenki nem tud most kályhát beállítani bárhova, ebben én egészen biztos vagyok, abban is, hogy napelemet most már senki nem tudja nagyon gyorsan föltenni a következő egy hónapban, vagy két hónapban, pláne nem tud rá pályázni sikerrel ilyen rövid idő alatt. Szigetelni még lehet, mert az még viszonylag egyszerű. Szóval most mindenki kazánban, kályhában, favásárlásban, szóval ilyen rapid megoldásokban gondolkodik. Tehát most még fontosabb, amit ön mondott, egyébként igaza van, megkövetem, hogy lépjünk egyet vissza a problémától.
Ugye az építészeti és a logikus lépések egymás után úgy következnek, hogy nyílászáró cserével kezdjünk. Hogyha a nyílászáróink rendben vannak, utána jön a hőszigetelés, a padlásfödénnek a hőszigetelése, ez egy viszonylag gyorsan, és még a térbeállta előtt én azt gondolom, hogy akár tömegesen végrehajtható hőszigetelési megoldás, itt már is 25%-ot tudunk csökkenteni a primer energia szükségletén az épületnek. De nyílászáró hőszigetelés, és amikor létrejön egy ideális termikus burok azon az épületen, akkor a primer energiaigénye annak az épületnek már rögtön meg fog feleződni, de inkább 70%-kal alacsonyabb lesz. Utána pedig már erre a megváltozott hőigényre kell a gépészetet tervezni. Tehát akinek 9-10 kW-os kazánja van, onnantól kezdve már egy 4-5 kW-os kazán is vígan el fogja vinni azt a házat, de ne felejtsük el, hogy egy 30-40 éve üzembe helyezett kazán hiába változik meg a körülötte lévő a fizikai adottság, nem fog tudni idomulni ehhez. Tehát ugyanúgy pazarlóan fog működni, ezért fontos azt tudnunk, hogy először a hőigényt csökkentsük le, és utána arra méretezzük a gépészetet.
Milyen igazságtalan világ, ugye? Vagy milyen furcsa, mert ha egy éve beszélgetünk, vagy ha fél éve beszélgetünk, akkor a karbon lábnyomunk az már egészen biztosan szóba került volna, ugye? Jó, hogy mondjuk lehet, hogy én tereltem önt félre, de eddig most a költségek kerültek szóba, én legalábbis ezt pozícionáltam előre. Szóval megfordult ez a viszony, pedig egyik a másik nélkül tulajdonképpen most már nem hozható szóba, nem szabad, hogy szóba kerüljön.
Valójában 400-szor több energiát spórolunk meg egy hőszigetelt épületen, mint ami a hőszigetelő anyag előállításához szükséges volt. És egy jól hőszigetelt, egy jó energetikájú családi ház egy tonna széndioxiddal kevesebbet bocsát ki a légkörbe egy fűtési szezon alatt. Tehát igazából kéz a kézben jár a kettő, mert minél alacsonyabb ugye a primer energiafogyasztás, annál alacsonyabb lesz a kibocsátásunk is, annál környezettudatosabban élünk, vagy működik a mi épületünk versus ha a falakon keresztül áramlik ki a meleg, akkor ugye fűtünk, egy elavult kazánnal fűtünk, sok energiaigény és sok káros anyagkibocsátás az eredménye.
Tulajdonképpen azzal kellett volna kezdenem ezt a mai beszélgetést, hogy hát ez is elmúlt már néhány héttel, hogy július 28-án, ugye estünk túl a túlfogyasztás napján 2022-ben. Ha már itt a karbon lábnyom szóba került már egy a beszélgetésünk 15. percében. Emellett a hír, mert most szerintem most nagyon sokan elléptek, és ezen átléptünk. Most még egyszer mondom azért, mert az energiabiztonság került előtérbe, és most az összes több ilyen zöld dolog az talán nem. Ha le akarja fordítani ön, mint szakember, ezt, hogy mi ezt a túlfogyasztás napját most már nyár közepén megérjük, ez mit üzen, mit jelent? Hogy magyarázná?
Két bolygóra volna szükségünk ahhoz, hogy a magyarországi életmód ugyanilyen minőségű fenntartásához elég fosszilis energiahordozónk, illetve természeti erőforrásunk legyen. Ezzel elég erősen a középmezőnybe tartozunk. Tehát vannak olyan országok, jellemzően öbölmenti államok, ugye, ahol korlátlanul rendelkezésre állnak a fosszilis energiahordozók, ők úgy is élnek, tehát február-március környékén már náluk ez a túllövési pont realizálódik, és vannak olyan országok, jellemzően harmadik világbeliek, vagy ahol sokkal alacsonyabb a technológiai fejlettség, vagy ideálisabbak a klimatikus viszonyok, akik majdnem év végéig kihúzzák. De valójában tényleg arról van szó, hogy a jelenlegi komfortos életmódunk az nem egy fenntartható életmód, ezen változtatnunk kell, és ezen mindannyiunknak változtatni kell, mert ugye most a rövid távú célok kerültek előtérbe, ne fázzunk télen, de valójában a hosszú távú célok, hogy kisebb legyen a káros anyag kibocsátásunk, hogy próbáljuk meg mínusz, illetve másfél fok alatt tartani a klímaváltozással jövő fölmelegedést, az pedig a hosszabb távú életminőségünk megőrzése, illetve a gyerekeink életminőségének a biztosításának a kérdése, amit nem szabad elfelejtenünk, mert rendben van, most van ez a helyzet, de 20-30 év távlatában ez is be fogja nyújtani a számlát, ha nem változtatunk.
Szóval túl nagy lábon élünk, elafult házakban lakunk nagy részt.
Röviden, egy mondatban megfogalmazva, ez pontosan így igaz.
Az energiahatékonysággal sokkal többet kéne törődjünk. Mit prognosztizál ön a következő hónapokra? Hogy fognak a magyar családok gondolkodni? A gondolkodást azt milyen tettek fogják követni, és azon túl, hogy kapkodunk, vagy ne kapkodjunk, ezt értettem, még milyen hibát követhetünk el, vagy milyen hibát ne kövessünk el?
Ugye könnyű azt mondani, hogy most mindenki hirtelen új nyílászárót építsen be, hőszigetelés gépészetet, ez több millió forintos költségvetési tétel, tehát ez nem mindenkinek áll rendelkezésére, figyelembe véve azt, hogy az árak eléggé elszaladtak, és szakembereket nagyon nehéz találni. Tehát egy fél évre, egy évre előre kell szerződni ahhoz, hogy a következő évben remélhessük azt, hogy megtörténik ez a felújítás. Tehát a legegyszerűbb, amivel ugye védekezni tudunk. A legpraktikusabb megoldások, hogy nem hagyjuk stand-by üzemmódon az elektromos fogyasztónkat éjszakára, a telefonunkat, a többi elektromos kütyünket egy időszakban töltjük, de nem az van, hogy egész éjjel fönn vannak a töltők. Ha elmegyünk otthonról téli fűtési időszakba, akkor tekerjük le egy kicsit a fűtést, és amikor hazaérünk, majd akkor emeljünk rajta. Hogyha a nyílászáraink rossz állapotban vannak, akkor valamilyen kendővel, rongyal, párnával, de ahol szelel az ablak, azokat a részeket próbáljuk meg eltömíteni. Hogyha erről van szó, akkor azért egy szénmonoxid érzékelőnek a beállítását én mindenképpen javasolnám. Az pár 10 000 forintból megvan, de azért nagy biztonságot ad, tehát az épület természetes szellőzését azt fenn kell tartani, de vigyázzunk arra is, hogy nehogy valamilyen ilyen jelleg Grimbus történjen, illetve éjszakára nem kell 25-26 fokot tartani a lakásba, tehát egy 20-21-22 fokon szerintem még kellemesebb is aludni. Nyáron pedig nem muszáj jégberemmé lehűteni az épületünket, hanem egy még elviselhető hőmérsékletet tartsunk bent, ne folyamatosan bőgessük a légkondicionálót, hanem törekedjünk arra, hogy egy kiegyensúlyozott hőmérséklet legyen a lakásba. Ezt árnyékolással, sötétítő függönyök elhúzásával például sokat tudunk segíteni. Hogyha egy labornyi jeget kirakunk például a szoba közepére, természetesen a laborban, az azért hűteni fogja a belteret, és ezek viszonylag praktikus és egyszerű és olcsó megoldások.
Hát szerintem ezeket most magunktól elő fogjuk húzni valahonnan egészen mérlő a tudatunkból, az első számlák, rezsiszámlák érkezte után. A tudatosságunk az egészen biztos, hogy növekedni fog, azt gondolom a következő időszakban.
Igen, hát
a kényszer nagy úr.
Mondjam, ez tökéletes megfogalmazás. Ezt mindannyian tudtuk, de vártunk majd valami csodára, hogy ez úgy fog történni, vagy nem úgy fog történni. Most sajnos az élet is rákényszerít bennünket erre, hogyha próbálunk valami pozitívumot észrevenni ebben az egészben, akkor talán az, hogy most a körülmények is erre nevelnek bennünket, vagy ebben az irányba terelnek bennünket, ami amúgy logikus észérvekkel is tudat alatt benne volt az emberek fejében.
Igen, szóval az energiahatékonyság ez biztosíthatja egészben vagy részben az energiabiztonságot, és ez fontos. Nagyon szépen köszönöm. Anyuk Lászlóval beszélgettem, a Knauf Insulation marketing vezetőjével a Tudatos Rovatban. Köszönöm szépen.
Ez volt a Tudatos Fogyasztó. Az adás visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsor a gazdasági versenyhivatal támogatásával készült.